Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! A jó szerencse az ránk fér. Ezzel kiegészítve az, amit most elmondok, annak az előadásnak az első fele, a földtani közlönyben nem olyan régen jelent meg. Ahelyett, hogy magnetotellurikus vagy geoelektromos előadást tartanék, úgy érzem, hogy az én helyzetemben, ugye, valamikori miskolci diák voltam, geofizikus kutató, Magyar Tudományos Akadémia tagja, tudományszervezésbe beleártottam magam. A tapasztalataimmal úgy érzem, hogy meg kellett írnom azt a cikket, ami végül is a Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. éve alkalmából jelent meg. A rövid 15 perc első felében magáról a cikkről szeretnék beszélni, a hazai földtudomány és bányászat 2 évszázados történelméből levont tanulságokat úgy, ahogy én látom, szeretném elmondani, és a második részben pedig támpontot szeretnék mondani a jelenlegi helyzetből való kilábaláshoz, aminek az előző percekben hangoztak el nagyon fontos elemei, meg a tegnapi nap is tulajdonképpen erről szólt. A tanulmány fejezet címeit nem sorolom fel, a történelmi szakaszok, ezek meghatározzák a földtudománynak, a bányászatnak a peremfeltételeit, például hol vonják meg a politikai határvonalakat, egyebeket. Ebben a tanulmányban, vagyis előadásban a kérdések és a tennivalókról fogok csak szólni. Aki elolvassa a cikket, összegyűjtöttem a földtudományi akadémikusoknak a számát, attól kezdve, hogy 1830 valamikor az első földtudományi akadémikus azért lett akadémikus, mert magyarította a bányászatnak a nyelvét magyarra. Egyet kifelejtettem, Kruspér Istvánt, azért is tettem be az előadásba a nevét, lehet, hogy még más hiba van, mert nagyon nehéz az ilyeneket összeszedni. Az áttekintésből, amit lényegesnek tartok kiemelni, az, hogy egy általános dolog, amikor én elektromágneses analóg modellezéssel foglalkoztam, az derült ki, meg minden földtudományi tapasztalatomból, hogy a Föld mindig gazdagabb, mint amilyennek véljük. A 200 év fordulatosabb, nagyszerűbb és tragikusabb is volt, mint magam is gondoltam, pedig az elemeit ismertem a tanulmány összeállítása előtt is. Gondoljunk bele, hogy 200 éve, de nem csak 200 éve, még 50 évvel ezelőtt is, a 70-es évek közepén, az állami bevételek jó része, itt inkább nem mondok számot, a lektoraim segítettek, vagy adtak különféle tippeket, aztán a legjobb tipp az volt, hogy ne írjak inkább be számot, természeti kincsekből és természeti erőforrásokból származott. Ma ez, vagy legalábbis a KSH adatai alapján 0,4%-nál kevesebb. És ugye 200 évvel ezelőtt meg legalább 50%. A magyar tudomány akkor volt a legsikeresebb, úgy látom, amikor komoly feladatokat és támogatást, sőt, állami szervezési segítséget is kapott. Lehettünk bármilyen szorult helyzetben. Például Trianon után. A Klebersbeck Kunónak a programját, annak a sikerességét mindenki ismeri. De ahhoz, hogy ne omoljon össze az ország, már 1920-ban kellett nyitni szénbányákat a trianoni Magyarországon. Nem eléggé közismert, hogy a földtudománynak, bányászatnak lényeges szerepe volt ország hazánknak a megmaradásában. A harmadik az, hogy a nyugati világot ma a valóságtól elrugaszkodott ideológia uralja, és nem félek ezt kimondani. Aki most PhD megvédésére, vagy metán akadémiai nagydoktoria készül, attól ilyenek kimondását nem lehet elvárni. A bányászat gusba kötve, a tudomány pedig elindult egy öncélúság felé. Lásd, szientometria abszolutizálása, nagyon sokat lehetne erről beszélni, de nyilván nincs idő. Nincs olyan kérdés, amit nem lenne kötelességünk megkérdőjelezni, az alapkérdéseket. Igenis, beszéljünk arról, hogy természeti kincsekben és nem csak a kritikus nyersanyagokra gondolok, hanem energiahordozókra, ásvány nyersanyag kincsekben, tényleg szegények vagyunk-e? Tegnap is kiderült egy bizonyos szeletben, hogy hát nem vagyunk szegények. A termelés megindulása és leállítása szinte minden esetben politikai döntésekhez kötődött. Nem a természethez. Hol húzódnak az ember természeti beavatkozásának megengedett értékei és határai? Hát ezek a bányászatnak az örök problémái, hogy szabad-e egyáltalán belenyúlni a természetbe. Van egy emberbarát gondolkodás, hogy használd, de felelősséggel, és van egy emberellenes gondolkodás, hogy hozzá ne nyúj. És napjainkban az utóbbi érvényesül. Hát bizonyosan feljebb vannak ezek a határok, mint amit a mai meghatározó ideológia sugal. Harmadik kérdés, hogy vajon a kizárólagosságra törekvő és mindent maga alá nyomó klímaközpontú környezeti szemlélet tudományos alapjai tisztázva vannak-e? Egyáltalán nincsenek tisztázva. A javaslatom az, hogy láttatnunk kell, de tegnap is elhangzott, hogy legyenek influencerek, stb., hogy az energia, az ásványi nyersanyag, a talaj, a víz, a környezetbiztonság megteremtéséhez, lásd Parajd, ugye a földtudományok jelentik a kulcsot. Földtudománynak érdemi, hazai, konkrét kérdésekre kellene keresni a választ, és nem megadóan alkalmazkodni a globális trendekhez. Egyetlen egy példa, van Magyarországon Földtani és Geokémiai Intézet, de a tegnapi programban egyetlen egy előadás nem szólt onnan. Ugye? Mert paleoéghajlattal, éghajlatkutatással foglalkoznak, hiszen annak az impact faktora sokkal jobb a lehetőségei, és tudományos elismertség az sokkal magasabb rangot szerezhető. Ez problémának érzem. Az új korszakhoz, mert hogy arról van szó, hogy ezt nyíltan kellene vállalni, érdemes visszanyúlni a legszebb gyökerekhez, Eötvös Lóránthoz és Szabó Józsefhez. Eötvös csinált egy kezdeményezést, hogy a kutatók azon kísérleti búvárlataik és az ország természettudományi megismerését célzó vizsgálataik tervezetét, amelyekre támogatást várnak, legyenek szívesek közöljék. És Szabó József mondta, hogy egy oly munkát, minő egy ország természettudományi leírása vezetni kell. Tehát megvannak, hogy mit kellene csinálni, csak hát a döntéshozókat, a döntéshozóknak a tanácsadóit, ezekről meg kellene győzni. Mégis reménység van arra, hogy Magyarország földi természeti erőforrásainak és a geokörnyezetnek a jelentősége hazánkban újra előtérbe fog kerülni, ha más nem, akkor az élet a problémák rákényszerítenek. Egy emlékeztető a földtudományok helyéről, az társadalom, az emberiség létfeltételei között. A fontossági sorrend az, hogy a legfontosabb az energia. Brezsnyánszki Károllyal, aki 16 évvel ezelőtt a Földbolygó Nemzetközi Éve elnöke volt, ez a Magyar Nemzeti Bizottságé, én pedig a titkára, megtaláltuk ennek a Richard Smalley-nek, eléggé mellőzött, ő a Nobel-díjas kémikus, a rendszerét, és hát az energia. Ha van energiánk, akkor a tengervízből is lehet ivóvizet készíteni, de hogyha van energiánk és édesvízünk, akkor meg tudjuk művelni a Földet, van ennivaló, hogyha van inni és ennivalónk, akkor egészséges környezetet ki lehet alakítani, és a társadalmi kérdésekkel is érdemben lehet tudni foglalkozni. Akkor, hogyha a természeti előfeltételek megvannak. Na most ehelyett, amiben a fejlett világ, a nyugati világ, sőt az ENSZ által irányított világ működik, az ENSZ fenntartható fejlődési célok szerint megy. A színezés az emlékeztet arra, hogy melyik hová tartozik, de hát lássuk be, hogy ez egy katyvasz, ez a 17 pontos dolog. SDG-nek hívják, Sustainable Development Goals, de az SDG, az Solideo Gloria inkább az én számomra, de ez egyáltalán nem az, egyébként átkeresztelték Agenda 2030-nak. Ez volt az eredeti neve is, és most már nem csak vágyálmok, amit a fejlődési célok, célkitűzések, ENSZ közgyűlésen elmondandó dolgok, hanem kötelező menetrend, amit az országokra rákényszerítenek. És akkor előkapták a 13-ast, és minden annak rendelnek alá fellépni az éghajlatváltozás ellen. És így van a környezetpolitika, a mezőgazdaságpolitika, energiapolitika, az ifjúság is azért retteg, és akkor csodálkozunk, hogy miért nincs, de még nem születik elő gyerek. Mert a rettegtetés van. El lehet gondolkodni, hát én elmondtam a véleményemet, hogy melyik lista a logikusabb. Bár belevágtam ebbe a zöld átállásba, annak klímaváltozásával való megokolásának a kérdéseibe, nem tudom hány percem van. Három. Jó. Na, hát itt van a primér energia megoszlás, jobb alsó sarokban mindenki látja, hogy óriási mértékben növekszik, ott ki vannak írva százalékban a számok, és a relatív értékek vannak ezek a nagyobb ábrán. 20-valahány év masszív támogatás után a nap és a szélenergia a primér energiában kevesebb, mint 3%-ot jelent együttesen. Tehát nincs energia átállás. Mert amikor az energiaátállás megkezdődött, akkor két évtized után már dominált a szén, utána az olaj, utána a földgáz, az atomenergiát nem hagyták, ugye ez sajnálatosan kevés, és most azért van pazarlás, mert Kína és India szén termelése azért nő, hogy a nyugati kirakatot azt be tudják rendezni megújuló energiát előállító eszközökkel. Hát iszonyú energia kell ezeknek eszközöknek az előállításához. A széndioxid kibocsátás és a hőmérséklet kapcsolatáról ezt az ábrát nem én készítettem, nem a barátaim, hanem az IPCC 6. jelentéséből származik, ez az SPM 10-es ábra, a döntéshozói összefoglaló. Az jön ki belőle, hogy 1000 gigatonna halmozott antropogén széndioxid kibocsátás 45 század Celsius fokot jelent, de meg kell szorozni 44%-kal, mert ők mondják valahol egy másik oldalon, hogy annyi része marad a légkörben. Tehát attól emelkedik a hőmérséklet. Leegyszerűsítve 1000 gigatonna 0,2 Celsius fok melegedést jelent. A teljes világ széndioxid kibocsátása 40 gigatonna per év. Azt jelenti, hogy 25 év alatt 1000 gigatonna, ha most azonnal átállom nettó zéróra, akkor ugye, 25 év alatt 0,2 Celsius fokos melegedést lehet megelőzni. Akkor amennyiben a széndioxid okozza a melegedést. Amennyiben nem, akkor a széndioxid kibocsátás csökkentés abszolút hatástalan. A felismerés folyamatban van, a klímavita elkezdődött, hogy működik a klíma, ez egy tavalyi előadás, folyóirat cikkünk kizárólag magyarországi szerzőkkel megmutatja, hogy milyen konkrét, emberi, kvantitatív éghajlati adagsor alapján a Nílus vízállása, fél Afrikára kiterjedő vízgyűjtőn leesett csapadéknak a hullámzása alapján. Vannak benne évtizedeken át tartó perzisztens változások, de azok mindig megfordulnak. Tehát a klímamodellezés helyett a kvantitatív mérési adatsorokból, a múltból kellene, lehetne tanulmányozni. Nagyon kemény támadás indult a mainstream ellen, és hát ez a kérdés, hogy most ez az irányzat ez sikerül-e, vagy sikerre vinni, vagy pedig nem. Az úgynevezett Climate Working Group az amerikai energiaügyi minisztérium számára nem régen adott ki egy jelentést, július 23-án jelent meg, 150 oldal terjedelmű. Társaimmal magyarul is lefordítottuk, 60 ezer hozzászólás érkezett hozzá, és például egyetlen egy ábra, egy tengerszint változási sebesség, tehát ütem, le van deriválva a tengerszint változás, azt jósolták eddig, hogy olyan lesz majd 2050-re, és most készült egy ellenvélemény, 450 oldal terjedelemben, ezt egy-két héttel ezelőtt adták ki, a mainstream ellenjelentés, ami védekezik, hogy nem az a fekete ötágú csillag mutatja az adatot, hanem vannak alacsony, magas becslések, de hát az teljességgel lehetetlen, hogy a hullámzó ütemet, ami valóságban tehát azt jelenti, hogy mindig nő, mint ahogy évszázadok óta tudjuk a tengerszint, nagyon csekély mennyiséget, annak változó ütemei vannak, hogy az ütemben lineáris növekedés lenne, akkor a tengerszint emelében négyzetes gyorsulás lenne. Semmiféle alap nincsen erre. Hát körülbelül itt állunk, és ennyi támpontot tudok mondani, és a Magyar Tudományos Akadémián elértem, hogy lesz december 8-án egy klímavita, amivel szeretettel várok mindenkit.